műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Nem túlzás azt állítani, hogy a média területén belül a filmes szakma a legnehezebb, legidőigényesebb és egyben legköltségesebb is. Alkotói türelemre és alázatra van szükség. De hogyan is készülnek a filmek? És most nem a nagy hollywoodi szuperprodukciókra gondolok elsősorban, hanem azokra az alkotásokra, amelyek itt, Erdélyben készülnek. Mert hogy itt is szép számban vannak alkotó emberek, köztük olyanok is, akik már diák korukban tollat, kamerát és laptopot ragadnak, megírják a forgatókönyvet, felveszik a filmet, majd megvágják, összerakják azt. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem média szakos diákjainak alkotásait lehet megtekinteni június 5-e és 7-e között a Stúdió Színházban, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, a 4. First Take filmes esemény keretében. Témánk First Take, avagy 3 nap a film körül. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Csegzi Andrea, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás, média szak frissen végzett hallgatója, és Hendomahidi Ábel, az említett szak másodéves hallgatója, akiknek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek a digitális világba. Sziasztok, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Szia, Szilárd, mi is köszönjük a meghívást.
Köszönjük a kedves hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mire van szükség napjainkban egy filmes szakembernek, hiszen nem egyszerű dolog filmet készíteni, és amikor filmes szakembert említek, akkor nem arra gondolok, hogy valaki egy egyszerű vlogot akar felvenni, avagy bizonyos helyzetekben idézőjelben bohóckodni a kamera előtt, hanem valóban egy komoly munkát szeretne letenni az asztalra, amilyen például egy kis film. Mi kell ehhez?
Talán azzal kezdeném, hogy először is türelem meg kutató munka, mivel elég egyszerű, hogyha azt mondom, hogy írás, mert így mindenki arra gondol, hogy fogok egy papírt, meg fogok egy pixet, vagy fogom a laptopomat, viszont szerintem eléggé bele kell ásd magad egy témába, vagy valami nagyon kell érdekeljen ahhoz, hogy megkapd, hogy ebből hogyan is lehetne filmet csinálni, mitől lesz érdekes, mitől válik egyedivé, vagy mi az a pont, ami majd a nézőt odaragasztja a székhez. Én talán így ezzel kezdeném.
És hogy a technikai oldalról nézzük meg ezt a kérdést, hiszen igen, papír, ceruza, laptop, leírjuk a szöveget, megtaláljuk az ötletet, kidolgozzuk azt, de hogy kellenek eszközök, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
Technikai oldalról szerintem a legelső része az, most így az affinitáson kívül, hogy rengeteg filmet kell nézni. Tehát nagyon-nagyon sok filmet kell nézni, mert ugye ez olyan, mint akár a zenekészítés, hogy minél több zenét hallgatsz, annál könnyedébben tudsz te is formálni. Itt mi a képet formáljuk. Ez technikai szempontból úgy áll, hogy kell felépíteni egy stábot, miután megvan a szöveg, és a stábbal úgymond egyeztetni a forgatási napokat, elkezdődik egy olyan része, hogy operatőrválasztás, általában már a film elején meg szokott lenni a vágó is, mert egy rendező, aki már így elkezdett dolgozni egy vágóval, nagy esetben azzal is fogja folytatni, tehát nem vált vágót.
Miért? Miért nem váltunk vágót folyamat közben? Vagy miért nem érdemes ezzel a lehetőséggel élni?
Tehát, hogyha megnézzük ez most inkább a nagy produkciókban is, általában a rendezőknek van mindig egy fixa ideájuk, mert hogy megtalálják a közös hangot. A rendezőnek van egy koncepciója, amit egy vágó ugyanúgy kell érezzen, és közös hangra, közös útra kell terelődjenek mind a ketten, hogy a középutat megtalálják, amivel amúgy utána majd fognak tudni közösen dolgozni. Ebben az esetben pontosan ezért nem a legjobb dolog a vágót így megmondani, hogy jó, hát akkor vele többet nem dolgozok, vagy akár az operatőrt, hogy na, vele többet nem dolgozok, mert hogyha velük megvan a közös hang, tudtok együtt dolgozni, akkor szerintem ez az egyik legfontosabb része egy forgatásnak, hogy az összhang meglegyen, hogy ugyanazt akarjuk látni, mind az egészen a kamerás is, tehát az operatőr is, a kamerája is ugyanazt fogja látni, amit a vízió megszületett, és később majd a vágó is ugyanazzal fog dolgozni az összvízióval, ami így összeállt egy stáb körül. És visszatérve az előző, hogy ez a nagy produkciókban is általában így van, tehát hogy Nolannek, például Christopher Nolannek mai napig ugyanaz az operatőre. Kb. Minden filmjében a főoperatőre az mindig ugyanaz. Nem nagyon szokták cserélni a bevált embereket, akikkel megtalálták a közös hangot. És itt ez a fontos, a közös hang megtalálása.
Forgatókönyvíróként, rendezőként mennyire nehéz, vagy mennyire körülményes megtalálni ezt a közös hangot, ezt az összhangot, illetve mennyit segít ebben az egész folyamatban a casting, az a casting, amit ti itt az egyetemen, mondjam azt, hogy szűkös keretek között le tudtok menedzselni, vagy szűkösebb keretek között, mint a már említett szuperprodukciók esetén.
Szerintem minden embernek van egy világnézete, van egy gondolata és van egy művészi kifejezési formája, és amit Ábel is mondott, hogy muszáj megtalálni azokat az embereket, akik ebben úgymond egy sinem vannak velünk, ezáltal születik valami közös, úgymond az együttalkotásból. És az egyetem keretein belül ugye nem vagyunk olyan hűde sokan, ezért kb. Mindegyikünknek a munkáját már valahol láttuk. Tudjuk, hogy hogyan dolgozik, mint operatőr, tudjuk, hogy hogyan vág, tudjuk, hogy hogyan kezeli a hangot, és tudjuk, hogy amikor például megírunk egy forgatókönyvet, akkor ebbe a világunkba, amit a saját világunk és amit mi alkottunk, ebbe hova, ki, hogyan inkad. Rálódik. És ugyebár a casting az egy kicsit nálunk egyszerűbb, mert nem az van, hogy külön előre dokumentálnunk kell, hogy XY személy már így vágott, és lehet, hogy képes lenne erre is, hanem inkább azt a személyt próbáljuk megfogni, akinek a munkája alapvetően hasonlít a miénkhez, vagy ahhoz a világképhez, amit mi akarunk. És igazából nálunk a casting folyamat az egy egyszerű beszélgetés, hogy figyelj, van egy ötletem, mit szólnál, hogyha ezt és ezt mi közösen így megvalósítanánk, ilyen és ilyen formában, és te ezt hogyan látod, bele tudod-e hozni a saját egyéniségedet, el tudod-e képzelni, hogyan megy, vagy hogyan fog kinézni, és igazából ez egy közös beszélgetős folyamat az elején, aztán pedig ugye jönnek a szakmai dolgok, hogy hogyan is menjünk tovább.
Visszatérnék még a technikai részre, hiszen sokan mondják azt, vagy sokszor lehet azt hallani, hogy napjainkban egy okostelefon is nagy képességekkel bír, ahogy az is elhangzik nem egyszer, hogy egy jó alkotónak, egy jó szakembernek nem számít igazán az eszköz. Adja magát a kérdés, egy jó, egy jobb okostelefonnal lehet filmet forgatni? Lehet olyan filmet forgatni, ami vászonra kerülhet?
Lehet, de nem ilyen egyszerű a kérdés. Van is film, a 28 évvel később az egy iPhone 15-ösre forgott, de ott az nagyon fontos, hogy a maga, amit az átlag felhasználó lát, ugye az a lencse szett, ami a telefonhoz jár, azzal nem fogsz filmet forgatni. Fogsz max egy kisköltségvetésű etüdszerűséget, de nem tudsz akkora mélységeket adni a történetnek. Itt inkább a telefonnak a belsejében van a titok, a szenzor. Tehát itt a szenzort használjuk, a chipsetet használják ezek a produktumok, és arra a telefonra fel kell szerelni még egy szerintem tiszteresével, vagy hát még talán keveset mondtam, drágább lencseszettet, lencseparkot, amivel te fel tudod venni a filmedet. Tehát, hogy alapvetően igen, lehet egy jobb csúcs modellel, egy jobb okostelefonnal filmet forgatni, viszont még be kell ruházni elég sok mindenre, hogy te mégiscsak úgymond meg tud állni a helyedet a filmes kamerákkal szembe.
Én ide annyival kapcsolódnék így Ábelnek a gondolataihoz, hogy az, hogy ennyire fontos a technika, főleg ebben a műfajban, ez egy releváns tény. És lehet, hogy nagyon szeretjük az ilyen kifinomult kamerákat, és mindig azt hiszük, hogy a technika határozza meg leginkább a filmet, nem feltétlenül. Igenis, lehet telefonnal is jó filmet forgatni, amit mondott Ábel, viszont meg kell hagyni, hogy a telefon és a kamerák közti különbség az igenis számít és releváns. Nem hiába használjuk a kamerákat szívesebb.
Már csak vegyük azt, hogy az sem mindegy, tehát itt már három, úgymond halmazt le tudunk különíteni, hogy van a telefonos filmezés, maga a telefonfilm, van a digitális kamerák filmje, és van az analóg filmezés, ami még mai napig vannak hibrid megoldások, amik analógra forognak. Mindegyiknek nagyon más lesz a képe, mindegyiknek nagyon másképp kell vele bánni, mindegyikkel teljesen más tudatállapottal kell hozzáállni. Mert a digitálisnál megengedjük magunkat, ahogy a telefonnál is, hogy hát felvesszük 18.506-szor azt az egy snittet, mert pörög, csak a tárhely fogy. Egy analógnál ezt már nem biztos, hogy meg tudod tenni, mert ott a szalag fogy, a szalag az pénz, ott ténylegesen képkockánként mennek a dollárjelek, vagy a lej jelek, bármi, tehát hogy tényleg.
Meg tudjátok cáfolni, vagy meg tudjátok akár erősíteni azt az álláspontot, hogy az okostelefonok kamerarendszere most önmagában, tehát mindenféle plusz lencsepark nélkül folyamatosan fejlődik, tehát hogy ha lassan is, de zárkóznak fel a profi kamerákhoz?
Na ez egy nehéz kérdés, mivel most zárkóznak fel, és mondhatnánk azt, hogy el fognak egyszer jutni a kamerák szintjére, ha nagyon akarnák, de ez most az én saját véleményem, szerintem nem, mert nem egy célból készítik őket. A kamerák azok direkt erre voltak kifejlesztve, ezért használjuk őket, ez a fő irányuk, ez a fő céljuk. Viszont a telefon az egy új találmány volt, ami egy nagyon multifunkcionális eszköz. Az, hogy kísérleti céllal használjuk a telefont filmezéshez, vagy filmkészítéshez, az egy dolog. De szerintem nem fogja sem átvenni, sem pedig teljes mértékben elérni azt a szintet, amit a kamerák képviselnek.
Én ezt úgy gondolom, hogy szerintem létre fog jönni, már amúgy létre is jött egy külön ága a filmnek, hogy telefonos filmek, tehát telefonnal felvett filmek, ennek már van amúgy egy új rendszere, egy új ága. Azért nehéz azt mondani, hogy a telefon egyszer át fogja venni azt, hogy én most rendesen nagyjátékfilmet, vagy bármilyen kis rövid filmet készítsek, mivel ugye visszatérjek egy kicsit a technikához, én egy film előtt nekem már egy lencseparkot ki kell építeni. Az, hogy nekem ezzel a fajta lencsével ezt fogom venni, a másik fajta lencsével ezt fogom venni, a harmadik fajta lencsével ezt fogom venni, a teleobjektívvel ezt fogom venni. Nagy telefonnál még nem látom azt a fajta technológiai ugrást, hogy akkora, tehát annyira pici rendszert létrehozzanak, ami ugye a nagy objektívekben benne van, csak mikro, tehát lekicsinyítve, hogy ugyanúgy legyen, úgymond nem digitálisan oldja meg, hanem rendesen, mechanikusan oldja meg ezeket a dolgokat. Amit ugye egy nagy lencse már mechanikusan old meg. Főleg, hogyha megyünk a cinema lencsék fele, ott már nagyon sok esetben, például az Irix lencsék, ott már nagy esetben nincs bennük semmi digitalizmus, ott már tényleg az van, hogy te analógból tekered, és nincsen tényleg semmi digitális benne. Bejön a fény, kimegy a fény, tehát hogy kb. Ennyiből áll, nincsen elektronika, nincsen automatikus fókusz, nincsen stabilizátor, tehát stb. Mert valahogy más a kép, másképp szűrődik a fény, és más a nagysága és a szélessége a történeteknek. Szerintem ez egy ilyen örök kérdés marad, hogy át tudja-e venni. Én most így azt gondolom, nem tudja átvenni, hanem max egy külön sávot fog majd magának kiharcolni, vagy már elkezdett kiharcolni a telefonos filmezés. Nem gondolom azt, hogy rossz produkciókat lehet készíteni telefonnal, vagy jókat, ez megint csak az alkotótól függ, hogy ő hogy áll hozzához a történethez, hogy használja a technikát. Eszközként, vagy úgymond a saját tudásának, nem is, hogy a fényezéséhez, de azt gondolja, hogy azzal egy pluszt fog majd hozzátenni, mert ő egy másfajta rendszerrel dolgozott.
És itt, hogyha már a rendszereket említettétek, mi a véleményetek az automata módról? Segít vagy gátat szab az alkotónak? Kérdezem ezt azért is, mert meg lehet engem kövezni, de én automata módban szoktam fényképezni a telefonommal, és amikor most az automata módra kérdek rá, akkor függetlenül attól kérdem, hogy milyen eszközről, tehát kameráról beszélünk, vagy telefonról egy plusz lencse parkkal.
Szerintem azzal, hogy te automata módon fotózol, az a semmi gond nincsen.
Köszönöm a védelmet.
Tehát, hogy az automata módot engem is majd meg lehet kövezni, hogyha ezzel bárki nem ért egyet. Én úgy gondolom, hogy nem használunk automata módot filmkor, filmkészítéskor, semmilyen módon, mert precízió. Itt az van, hogy én mit akarok látni. Lehet, hogy az automata módra, amikor én beállítok, mondjuk ő a fényeket másképp fogja helyezni, ő a fókuszt máshova fogja helyezni, másképp fogja a mélységet állítani. Lehet, hogy én pont nem úgy akarom állítani. Lehet, hogy én azt akarom, hogy az a mélység az ne rajtad legyen, hanem mögötted legyen. Ezek meg olyanok, amiket én manuálisan fogok beállítani, mert kell érteni a technikát, az automata mód az a helyzet, ott nem érted a technikát, ott előveszed, elintézed, de ennél több, de nem is kell, tehát egy átlag felhasználónak nem kell többet tudnia róla, és szerintem probléma, ha nem tud többet róla. Előveszi, csinál pár jó képet, és kész, ezért lett kitalálva az automata mód, mert megkönnyíti az embereknek a funkcióbeli használatát. Na most, hogyha te szakemberként állsz hozzá, úgy, hogy te most filmezni fogsz, komolyan veszed ezt a történetet, akkor igen, akkor bele kell ásd magad, akkor kell tud a technikát, kell tud, hogy miért, hogy mit állítasz. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát hogy filmkészítéskor nem használunk automata.
Kicsit olyan az automata mód, visszagondolok egy gyermekkori számítógépes játékra, ahol autókat kellett vezetni, és egy ilyen kicsi fa tologatós autó jelent meg, amikor az automata módot választottad ki. Kicsit ilyen ez is?
Nem kell szerintem ennyire lebutítani, mármint hogyha most arról beszélünk, hogy tényleg mennyire profin, vagy mennyire szakemberként állunk ehhez az egészhez, akkor igen, ez egy ilyen hasonlat lenne, hogy a fakocka és a digitális kis autó, de szerintem ez egy kicsit bonyolultabb folyamat meg, amihez így csatlakoznék, hogy tényleg ez egy leegyszerűsítés. Nem feltétlenül saját ötlet vagy saját eszköz korrekt használata, hanem egy ilyen butítottabb, tutoriálszerűbb változat.
Erre én az autós példádról rácsatlakoznék, mert erre van egy tök jó példa. Nem is tudom már, hogy volt a sztori. Ferrariról beszélünk, tudjuk, hogy egy jó sportautó, és az úri ember kikapcsolta benne az összes minden rásegítést. Tehát kikapcsolta az automata módot. Nem is kellett kicsi, az első fának neki tekeredett. Nem történt nagy baja, mert szerencsére álló helyzetből pördült meg, úgyhogy így a fának nekiment. Az úri ember az kiszállt épségbe. Na de hogy itt van a dolog. Nem véletlenül vannak belerakva ezek a biztonsági dolgok abba az autóba se. Én, ha nem vagyok profi, nincsen képzésem, nem pályáztam, nem vagyok versenysportoló, nem kapcsolom ki az automata módot, hogy vagánykodjak, mert valószínűleg neki megyek valaminek. De azért vannak az automata módok, hogy attól még ki tudjam élvezni azt, amit ez az autó nyújt, amit úgy tud. Nem 100%-ban, amit tud, ami még úgy mondjam, az én tudásomat nem veszi igénybe, hogy én tudjam vezetgetni azt az autót, és nagy tempóval tudjak akár haladni. Na már most, amikor én kiveszem az automata módot, ott már megváltoznak a dolgok, ott már nem fog rá segíteni a kanyarkövetés, nem fogja a kipörgést, meg nagyon sok minden bár nem fog megfogni az autó, mert azt gondolja, hogy te tudod, hogy te azért vetted ki, mert te tisztában vagy vele, hogy mikor, hogy kell ellenkormányoz, mikor adsz kisféket, mikor gázpröcsöt. Na és akkor ezzel az analógiával vissza is fordulok a kamerára, na ugyanaz a kamerával is. Az automata mód azért van, hogy megkönnyítse az átlag felhasználónak a fogyasztását olyan értelemben, hogy ne kelljen szakmai plusz tudás hozzá. Amint én kiveszem az automata módot, már a rendszer elvárja, hogy akkor nekem legyen szakmai tudásom. Mert be fog bukni feketébe, vagy túl fog égni a kép, túl exponálva, besötétet, hogy itt akkor már bejönnek ezek a problémák, amikkel nem számol az ember, mert mondjuk azt gondolja, hogy hát jó, akkor én most itt húzogatom a kicsi műtyűröket, meg az izót ide-oda állítgatom, és akkor itt tök jó lesz minden. Nem, mert annak ott megvan már az alapja, hogy akkor én milyen értéken, mit, hogyan tudok beállítani, hogy az a kép olyan minőségű legyen, amilyen kell legyen. És így talán lenne az egésznek a lényege, hogy ha filmet forgatunk, akkor nem automata mód, hogyha átlag felhasználóban dolgozunk, akkor nyugodtan bárki használ az automata módot, mert az a biztonságáért van, a Ferrari példára visszakanyarodva.
Czegzi Andreával, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média szak frissen végzett hallgatójával és Hen Domahidi Ábellel, az említett szak másodéves hallgatójával beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig a filmkészítés, és térjünk rá akkor a First Take-re. Hogyan nézett ki az elmúlt három kiadás, vagy hogyan fejlődött ezen filmes esemény?
Onnan kezdeném, hogy idén, úgyhogy ez a negyedik alkalom, nagyon nagyot ugrottunk, mert eddig a First Take soha nem vett fel ekkora időintervallumot, ugye most háromnapos lesz. Eddig egy egynapos eseményről volt szó, ami általában kisfilmeknek a bemutatásáról szólt. Nem is értem még akkor a közönséget, viszont ahogy teltek az évek, úgy egyre szélesedett, ezért gondoltunk arra, hogy idén például kibővítjük háromnaposra. Szerintem most már nagyon szépen elkezdtük kinőni magunk, ugyanis most már több filmet vetítünk, nem csak párat, hogy fogalmazzak így, és egyre nagyobb az érdeklődés is az emberek részéről arról, hogy megnézzék, hogy mivel is foglalkoznak itt a szakunkból az emberek. Szóval ez egy kicsit egy új lépcsőfok ebben az évadban, vagy ebben az évben.
Jobb az, hogy háromnapos az esemény? Nyilván hosszabb, de be tudja vonzani az embereket? Miközben például arra gondolok, hogy egy egynapos eseményre bemennek, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy végigülik és megnézik az összes filmet.
Nem mind a három nap filmvetítés van, hanem külön programokra, szegmensekre van bontva ez a három nap. Az első nap például ugye 5-én egy nyitott filmforgatás fog zajlani, ahol egy kis jelenet lesz felvéve, kicsit bele lehet lesni a kulisszák mögé, hogy hogy is működik itt az egyetemünkre egy filmforgatás, a fényelés, az operatőri munka, a rendezés, a színészvezetés, tehát ezeket mind majd ott egy kicsit ezekbe bele lehet lesni. Ez fog zajlani 5-én. 6-án az egyik tanárunknak, Monori Mész Andrásnak a filmjét, a Meteót, ami egy skifi, korának skifie, lesz levetítve. Ez egy egész estés film. És ugye 7-én érkezünk el az ominus 7-ére, amikor a diákfilmek, az államvizsgafilmek és az ebben az évben készült diákfilmeket fogjuk vetíteni az egyetemen.
Igazából szerintem tök jó, hogy így szét tudtuk végre szedni háromnaposra ezt az eseményt, mivel hogyha netán nem tudsz eljönni az egyikre, vagy úgy érzed, hogy ez az oldala tetszett, még milyen jó lenne, hogyha folytatódna, akkor erre van ugye kinyújtva, hogy három nap. Különböző dolgokat csinálunk, és szerintem ez az új erény, hogyha egy nap lenne egy esemény, és nem tudnék elmenni, akkor bánnám, hogy fú, de kár, hogy nem tudok ott lenni. Viszont, hogyha három napos, és az első napon, vagy a második vagy a harmadikon tudok csak ott lenni, akkor hát ha kedvet ad, és már el tudom újságolni a többieknek, hogy amúgy én nem fogok tudni ott lenni, de nézzétek meg, mert nekem például az első nap nagyon bejött, vagy lehet, hogyha első nap ott tudok lenni, de másodiknak nem, akkor harmadik nap is vissza tudok jönni. Szóval ez egy kicsit az emberek számára is egy sokkal könnyebb és szerintem érdekesebb felosztás.
Meg hát nem teljes napokról van szó.
Igen.
És az 5. az valószínűleg egy kicsit hosszabb nap, de például a 7. hát ugye az a film méretétől az egy és fél óra, vagy talán egy óra, majdnem két óra. Annyit fog felvenni, max után egy beszélgetés, egy közönség találkozóval, viszont 7-én ugyancsak arról van szó, hogy 2-3 óra, tehát 3 órára van beosztva az időintervallum, ahol le fognak menni a diákfilmek, és utána van egy beszélgetés, közönség tali ugyancsak az alkotókkal, ott elbeszélgetés.
Beszélgessünk akkor egy kicsit a ti filmeitekről, a diákfilmekről. Hogyan készültek ezek, mennyi idő alatt, milyen eszközzel, és mekkora megpróbáltatás volt összehozni egy rövid filmet?
A Firstaken látható filmem személy szerint az az államvizsga filmem is egyben, és nekem ez egy kicsit ilyen terhes volt, mert első önálló rendezésem és írásom. Eddig inkább az írás felé orientálódtam, és a megvalósításban annyira nem tudtam, hogy hogyan is fogok szerepelni, ezért nekem ez például egy elég nagy kihívás volt, hogy na, meg tudom-e ugorni ezt a lépcsőfokot, vagy nem, de végül is egy remek csapat volt a segítségemre, és kiváló emberekkel dolgozhattam együtt, nem csak a mi egyetemünkről, hanem a Tompa Miklós Társulattól is nagy segítséget kaptam, szóval nekem összességében egy nagyon pozitív élmény volt, és ez látszott, vagyis szerintem látszik a végeredményen, vagy fog látszani a végeredményen is, hogy elég rövid idő állt rendelkezésünkre. El kell, hogy mondjam, hogy ez húsvéti vakáció ideje alatt forgott, ami egy kicsit megnehezítette a dolgunkat. Rengetegen utaztak el, nagyon kellett ügyelni az időbeosztásra, és sokszor nagyon feszes volt a munkatempónk, viszont azt nagyon értékeltem, hogy mindenki oda tette magát, és tényleg szívét lelkét belerakta, hogy a 15, majdnem 16 perces kisfilmem úgy alakuljon, ahogy alakult.
A több idő az nem lenne rossz a filmkészítésnél? Kérdezem ezt azért, mert hogyha több időtök van, akkor előfordulhat esetleg az is, hogy több nyersanyag készül, amiből aztán szelektálni kell, és lehet, hogy az alkotó nehezen engedi el az összehozott munkát.
Nálunk van egy híres mondás, ez a Kill Your Babies, vagy Kill Your Darlings, ugye öld meg a kedvencedet, ami pont erre tanít, hogy lehet, hogy van valami, amihez én nagyon-nagyon ragaszkodok, és nekem tényleg a szívem az a jelenet, vagy bármi, de hogyha a film nem követeli azt meg, akkor kell tudjam elengedni azt, ami nem odaillik.
Szerintem meg a forgatókönyvnek a terjedelmétől, és hogy mi van abba a történetben, attól függ, hogy mennyi idő. Tehát van olyan film, amit le lehet forgatni 12 óra alatt, egy nap alatt, három nap alatt, de van olyan film, ami ugyanúgy rövidfilmes kategóriában, aminek kell egy hét legalább, tehát hogy full forgatás egy hét, és utána a vágási folyamatok, utána az utómunka.
Említettétek a szűkös időt, mennyire volt jó a technika, amivel dolgoztatok?
Igazából itt is volt egy kis szerencsénk, mivel hál' Istennek a What's in the Box hozzájárult ahhoz, hogy a technikai felszereltségünket is próbáljuk kimaxolni, és igazából az nagyon segít, hogyha nem csak az operatőr ért ahhoz a technikához, amit használ, hanem az egész csapat már tudja kezelni azt, amivel dolgozik. Szerintem ez látszik amúgy a végmunkán is, hogy mindenki már előre tudja, hogy mivel fog dolgozni, és ez nem üt vissza majd a filmnél.
Mekkora feladat egy film esetében megtalálni a megfelelő képi világot, tehát mennyire létezik egyáltalán az a helyszín, amit a forgatókönyvíró rendező az asztalnál, a papír előtt, a laptop előtt elképzelt, vagy mennyire létezik az a helyszín, ami nagy vonalakban legalábbis olyanná alakítható?
Skifit rendezünk, vagy skifit írunk, akkor az elég nehéz lesz megoldani, de általában...
De gondolom, hogy a diákok rövid filmjei azért nem skifik, vagy
nem skifik. Nem, pont erre akartam reflektálni ezzel, hogy általában azért az írási folyamatban, de erről majd Andi tud többet mondani, de általában az írási folyamatban figyelembe vesszük a technikai adottságait a terünknek. Tehát, hogy megpróbáljuk ezeket a történeteket, amiket így elkezdenek belülünk megszületni, vagy el akarjuk mesélni azokat a környezetünkbe, most így Romániára értem itt teljesen, tehát nem feltétlenül Vásárhelyre. De hogy itt tényleg ebbe a környezetben, ahol vagyunk, meg tudjuk alkotni. Én például készítettem már, vagy készítettünk, inkább mondanám azt, hogy ez egy nagyobb közös munka volt, egy kosztümös filmet, na az húzós, tehát az húzós, hogy korhű legyen, hogy azért olyan helyeket találja, amik úgy beleillenek abba a periódusba, ez is amúgy látható lesz majd First Taken. Az egy konkrétan a szocializmus idején történő színész párról, hát színész partnerről szól, és az ilyen szempontból húzós, hogy olyan helyszíneket kapjál, amik ténylegesen el tudják hitetni azt, hogy ott vagy. Például annál az volt az első olyan filmünk, ahol épített színpadon forgattunk már. Tehát ott rendesen ennyi kulisszatitkot elárulok, ott építettünk egy színpadot ahhoz a történethez. Most nem mondom el, hogy hol, milyen részen, de majd kiderült. De hogy ott építeni kellett már egy teret, amibe belehelyeztük a filmet. Ezt is nagyon köszönjük amúgy tényleg a Tompa Miklós Társulatnak, mert abban a segítség volt, hogy a kis termet ehhez átadták, hogy most falakat rakjunk le, meg berendezzük, meg rendesen akár mint egy házat vagy egy szobát az akkori kornak nagyjából megfelelően.
Az írás folyamán szerintem eléggé meggondolja az ember, hogy miről ír, és ebből fakad az, hogy eléggé megfontolja azt is, hogy milyen helyszínen képzeli el ezt az egész cselekményt. Ábel például az általuk készített kosztümös filmmel, hogyha én is fogalmazhatok így. Ott volt szerencsük épített díszlettel rendelkezni, de sok esetben nem adatik meg ez a lehetőség, hogy felhúzzunk épített díszletet. Ezért én az írásaim során sokszor eleve olyan helyszínekben gondolkodok, amit vagy már láttam, tudtam, mármint úgy, hogy a környezetemben, akár itt Marosvásárhelyen, akár bárhol, hogyha láttam tájat, vagy bármi ilyesmit, akkor nekem az nagyon segít abban, hogy megkapjam a film atmoszféráját. És ebből elég egyszerű, hogyha tegyük fel most egy, mind a filmem esetében, hogy én tudtam, hogy valamilyen a színházhoz közeli dologról szeretnék írni, és szeretnék ebből filmet csinálni. Nekem elég evidens volt, hogy tudom, hogy van színházunk, tudom, hogy hogy néznek ki a terek, és el tudom benne képzelni az egész jelenetet, vagy az egész történést. És ez egy elég fontos dolog szerintem, amikor írunk, hogy valahonnan muszáj inspirálódjon az ember, és az nagyon segít, hogyha figyel a környezetére, hogy milyen adottságai vannak, és hogy hogyan is néz ki, és hogyan is fog kinézni majd esetleg filmvásznon.
És úgy néz ki filmvásznon, mint ahogy azt a helyszín adta, tehát megvan a helyszín, akár adottságokból, akár teremtett helyszínként, elkészülnek a felvételek, és akkor az úgy fog kinézni, ahogy azt a rendező elképzelte?
Bén egy technikai dolog. Nagyon más filmvászonra gyártani, és nagyon más digitális kijelzőkre gyártani. TV-re, monitorra, vagy laptop monitorra, monitorra. Mivel a filmvászon másképp reagál, hogy volmazták is, a gyöngyvászon, az másképp reagál a filmre. Ott nagyon-nagyon más lesz a színe, nagyon-nagyon sok minden meg fog változni. Például nagyobb produkciók, nagyon profi produkcióknál ez úgy történik, hogy például a filmet ugye utómunkában szoktuk beszínezni, color gradingelni. Megvan a nyersünk, úgy mondják, hogy log, és utána mi azt ugye utószínezzük, felhúzzuk azokat a színeket, akkor születik meg a filmnek úgymond a látványa teljes valójában. Akkor nyeri meg a mélységét, úgymond. Na hát ezt mi most monitorokon, tehát hogy mondjuk az adott lehetőségek és a rövidfilmnek a minőségét, hogy minél jobbá tegyük, ezért próbáljunk profibb monitoron beszínezni, hogy tényleg ne legyen akkora különbség, viszont hogyha most nagyon profin nézzük ezt a dolgot, csak azért mondom, hogy ezt is tudják az emberek, ott úgy működik, hogy egy mozi szobában vannak bérelve mozi szobák, és akkor oda beül a color grade-el, aki színez, és ő már a vászonon úgymond csinál egy ilyen presetet, egy első színezést, és utána beül ebbe a moziterembe, és a vászonon ő oda be van ülve, és onnan színezi tovább. Mert hogy a vászon az másképp reagál már, ott mások, ott tökéletesíti ezt a történetet. Na, hát nálunk ugye erre még nincs ilyen értelemben lehetőség, meg most vagyunk meg lehet, hogy rövid filmekhez még nem is fog kelleni ez a fajta nagy intézmény. Viszont igen, tehát, hogy ebben nagyon változik ez a két dolog, hogy a vászonon hogy néz ki, az mindig kérdés a vetítőtől is, mert hogy monitoron mondjuk jól néz ki, kijelzőn jól néz ki. Próbáljuk, persze vannak paraméterek, amik általában ugyanazok, tehát hogy most ilyen Rec 7-9 meg ezek, amik nagyjából segítenek ahhoz, hogy a vetítők is ugyanúgy kódolják a színeket meg mindent, hogy ne bukjanak, mondjuk ne égjenek túl azok a színek, amik a monitoron tök jól néztek ki, mondjuk a sárgák azok ne fussanak ki nagyon egy másik szín skálába, vagy ne bukjon be sötétbe az egész film, vagy ne ilyen ki. Tehát ezek a problémák általában ott vannak. Ez tényleg a tapasztalat is, hogy minél többet színezel, minél többet utómunkázol, úgy belerázódsz ebbe is, hogy elkezded látni, hogy mi az, ami be fog bukni sötétbe, hogyha vetítik, mi az, ami túl fog égni. Tehát ezekre oda kell figyelni, ezek ilyen nagyon fontos részei ugyanúgy a filmnek a látványában, hogy hogy fog kinézni.
Szóval így kapcsolódva ide, én így ezt úgy összegezném, hogy amit mi felveszünk, és amit mi látunk, az átmegy egy szűrőn, aztán pedig, amikor megnézzük monitoron, az megy át egy másik szűrőn, amikor összevágjuk, elkezdjük behangolni, elkezdjük pontosítani, akkor átmegy még egy szűrőn, és az a végeredmény, amit az ember valójából a vásznon lát, az a XY-adik szűrőn megy már át, és mindegyik szűrőnél mi mást látunk, de valójában a nézőt sok esetben általában már úgyis csak a végeredményt fogja látni, szóval nem feltétlenül fogja megérteni minden egyes szűrőnek a fontosságát, de igenis fontos. Fontos a helyszín, fontos a technika, fontos az, hogy hogyan vágódik meg, és a végén fontos az, hogy hogyan készül-e utómunkában, és mit látunk, milyen kijelzőn látjuk a legeslegvégén.
Két dolog kimaradt, a fény, hogy hogyan van befényelve egy film, már ott a helyszínen, és hogy hogyan van behangolva már a helyszínen. Ez a kettő, mivel összművészet elengedhetetlen.
Rá fogunk térni mindjárt a vágásra, csak arra gondolok, hogy itt Andi említetted a szűrőket, ezzel azt akartad mondani, hogy akkor a végén nem olyan lesz a film, ahogy ti azt láttátok felvételkor, vagy ahogy azt a rendező elképzelte, miután megvolt a helyszín?
Sok esetben van olyan, hogy helyszíni változások történnek, mivel nem vagyunk mindenhatók, és van úgy, hogy az időjárás szól bele, van úgy, hogy valamilyen külső tényező beleszól az egészbe, és lehet, hogy nem pont úgy fog megvalósulni minden egyes kicsi részlet, ahogy te azt a fejedben megálmodtad, de szerintem a legfontosabb az, hogy céltudatosak legyünk, hogy milyen végeredményt akarunk látni. Igaz, hogy nagyon sok lépésből áll, ameddig eljutsz A-ból B-be, de te már a legelején tisztában kell legyél azzal, hogy a B pontba elérve mit akarsz látni. És ehhez valamilyen szinten ragaszkodjál, és tartsál ki a képzeléseid mellett.
Mennyire nehéz ez?
Hú, nagyon. Sokszor nagyon nehéz.
Miért? Tehát mik azok a tényezők, amik megnehezítik ezt a folyamatot?
Most vehetnénk azt is, hogy amikor kültéren forgatsz, beleszólhat az időjárás, vagy beleszólhat egy random esemény, tegyük fel, csendes tájképet, vagy utcai jelenetet szeretnél felvenni, egyszer csak elrohamoznak melletted a mentők, vagy a tűzoltók, lőttek a csendes kis meghitt jelenetednek. Vagy beszélhetünk arról is, hogy nem úgy jött ki valami, tegyük fel, egy lépéssel arrébb került egy eszköz, ami benne kéne legyen, és akkor ezt nem reagálják le. Vagy lehet, hogy éppen valami impro, ami nem jól sikerül, mert nem emlékeznek, tegyük fel, a színészek a szövegre. Szóval rengeteg buktató lehet sok esetben.
És a felvételek elkészülte után mennyire nehéz kitartani az alapkoncepció mellett, hogy a rendező a filmmel, az alkotásával jusson el A pontból B-be?
Nálam ez egy hármas folyamat volt, ugye én, mint rendező, nekem pont Ábel volt a rendezőasszisztensem, és Demeter Robi szaktársunk volt a vágóm. Mi eleve hárman így együtt dolgoztunk a vágásnál, ami nagyon segített abban, hogyha mind a hárman egy véleményen voltunk, vagy legalább kettő egy véleményen volt, akkor meg kellett győzni a harmadik szemét, és akkor mondtunk ámment valamire. Szerintem ez egy nagyon kulcs momentumja volt.
Én közben azon gondolkoztam, hogy ez az A-ból B-be eljutás, hogy mennyire változik meg benned, miközben mitán leforgattad a filmedet. Szerintem az úgy szép. Tehát, hogy valamit át akarunk adni. Mindig van egy vezérelv bennünk, történet, aminek a végén szeretnénk valamit, hogy az az érzés megszülessen a nézőbe, tehát megtörténjen benne az a varázs, amivel mi dolgozunk, hogy most A-ból B-be egyenes az út, vagy görbe, vagy ilyen zigzagos. Ez néha az élet is hozza meg, néha tényleg a véletlenekből alakulnak jó dolgok, néha meg pont, hogy nem, de hogy nem tudom azt mondani, hogy ennek a részének, a rendezésnek, vagy ennek az egész részének lenne egy jó receptúrája. Itt szerintem az van, hogy nagyon rugalmasnak kell lenni a stábnak, és alapvetően a rendezőnek is, hogy lehet ilyen, hogy minden úgy kell történjen, de akkor lehet, hogy 89.600-szor fel fog venni egy jelenetet, mert most a haja így állt, a szeme az rosszul állt, ezt is lehet csinálni, tehát hogy ebből is születtek rohadt jó filmek. De én úgy gondolom, hogy én például személyem szerint a rugalmasság nálam egy olyan dolog, hogy valamikor nem úgy jön ki, de nem baj. De mivel ez, ahogy beszéltük, hogy az idő, ugye itt mindig egy fogas kérdés, tehát nincsen mondjuk egy hónapunk, vagy 4-5 hónapunk egy rövid film elkészítésére, nem minden esetben van, pontosítok. Így az a helyzet, hogy néha egy kicsit rugalmasnak kell lenni, hogy A-ból B-be, ha eljutottunk, és a B-be a végén a néző azt fogja visszaadni, amit én az A-ban, meg az A helyszín, még azt mond A szakaszban, én így elmondtam a stábnak, hogy a forgatókönyv fejlesztés után így azért így elmélkedtünk rajta, még a snitlistán, meg a többi hasonló dolgon, akkor szerintem nyertünk. Tehát, hogy a B után úgy jönnek ki az emberek, hogy adott valamit a történet, akkor ott nyertünk. Én úgy gondolom.
Czegzi Andreával, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás, média szak frissen végzett hallgatójával és Hen Domahidi Ábellel, az említett szak másodéves hallgatójával beszélgettünk a mai digitális világban, témánk pedig a filmkészítés, a first take és a diákfilmek. Érkezzünk meg akkor a vágáshoz. A vágás, amit talán nagyon sok hallgató nem is tud elképzelni, hogy ez mekkora munka. Hogyan történik, mire van szükség, és mennyire nehéz folyamat, hiszen nem csak arról beszélünk, hogy így egymás mellé, egymás után ragasztjuk a felvett jeleneteket.
Menjünk sorba. Technikában az tény, hogy kell egy jó gép. Itt el is kezdhetjük. Tehát kell egy jó gép. Főleg ahhoz, hogyha a forgatáson felvett anyagoknak a minőségéhez vagy mennyiségéhez mérve kell egy gép. Tehát, hogy ha én most 720p-ben vagy 480p-ben rögzítettem, akkor nyilván nem fog kelleni egy 64 gigás, ilyen tényleg vágókolosszus gép, vagy 124 gigás gép, akkor ahhoz elég tényleg egy alap 8 gigára most kis laptop, azon is össze lehet hozni, ez tény. Sőt, mi amúgy a jelenlegi vágónkkal még a nagyobb terjedelmi filmeket is ugye meg kell vágjuk, szóval mikor a szegényke ilyen 20 órákat renderel, mikor ki kell adja ugye a filmet, miután kész a vágóprogramba, azért olyankor így van izzadás a gép fölött, hogy na akkor kijön, jól, mikor jön ki, jó, mikor jön ki. Na és akkor itt jön egy olyan része a dolognak a vágóasztalnál, hogy ott, mint az analógnál, na ott mi most pontosan meg kell csináljuk, mert ha 20 órát renderel, utána még 20 órát, hogy mondjuk kijavítsunk egy ilyen pici dolgot, utána az már egy kicsit ilyen, akkor 20 órát megint ott fog ülni a gépen, és akkor utána 20 órán keresztül megint várunk, hogy akkor lássuk megint egybe. Szóval igen, tehát a vágó része az megint, tehát ez egy teljesen új nézőpont a filmben, tehát ott újra rendeződik a film valamilyen szinten. Nem teljes egészében, de hogyha a rendező, és én azt gondolom, hogy a rendező ott kerüljön a vágó mellett vágás közben, tehát hogy ez nem úgy működik, hogy itt feljön telefon, és akkor elmondom, hogy jó, akkor csináld meg, úgy csináld meg, így majd küld a nyers, lehet más, hogy működik. Itt amúgy én ezt egyáltalán nem tartom fairnek, az úgy működik, hogy én leülök a vágó mellé, és közösen csináljuk. Mert amúgy a rendezőnek is jó, ha ért egy picit a vágáshoz, mert könnyebben fog tudni is rendezni, és könnyebben fognak tudni működni a vágóval. Mert hogy a vágónak is van egy koncepciója, amiután végignézi a nyerseket, és akkor az a két koncepció megint kell találkozzon. És akkor abból születik meg a film. Igen, hát tesszük egymás után a kicsi jeleneteket, de ez úgy mondom csak az első része, mert utána jön még rengeteg hangfájt, rengeteg behangolás, utána azokat a cuccokat még fennebb húzod, lennebb húzod, pontosan kell eltalálni a vágás folyamatában, hogy milyen stílusban és típusban vágsz, mit mutat a film, mi a jó folyamat, igazából ezek nagyon fontos részei mind a vágás folyamatainak.
Meg egy türelemjáték szerintem, ez egy hatalmas türelemjáték, mert hogyha arról beszéltünk, hogy mennyi időt vesz fel a felvétel, vagy a filmnek a felvevése, akkor duplázzuk vagy triplázzuk meg azt a munkát, amit belerakunk a vágóasztalnál. Szóval igaz, hogy ott már nem annyi emberrel dolgozunk, mint a felvevésnél általában, viszont az egy sokkal türelmesebb, akár precízebb és komplexebb feladat, mint maga sokszor a felvevés. Mert egyrészt igaz, hogy a kettő függ egymástól, és hogyha rosszak a felvételek, akkor semmilyen vágó nem tud belőle csodát csinálni, de valójában nagyon sok minden dől el a vágóasztalnál, a legtöbb minden ott dől el, és az, hogy mit látunk a végén, az leginkább a vágótól, és tényleg attól a rendezőtől függ, aki ott ül a vágó mellett, és együtt hogyan oldják meg.
A beszélgetésünk végéhez közeledve, hogyan látjátok a saját alkotásaitokat, mennyire lettek ezek sikeresek, miben lehetne még alkalomattán fejlődni, fejleszteni ezeken, bármilyen tekintetben is nézzük ezt a fejlődést.
Én az első rövid filmemet azt első éven készítettem, és akkor volt egy mondatom, pont First Take után, hogy én az összes filmemben büszke vagyok, amit készítettem, mert mind olyan szempontból mérföldkövek, hogy látom a fejlődési folyamatot, vagy látom, hogy ott mit hibáztunk, azt a következőbe kijavítjuk, akkor ott is hibázunk, akkor azt a következőbe javítjuk ki, de ez így szép. Maga a filmkészítés az ilyen. Meg nem lehet mindenkinek megfelelni. Ezt most mindenki, aki bármilyen filmmel fog foglalkozni a jövőben, ez tényleg vésse az eszébe, hogy nem lehet. Mert te magadat mutatod meg, ahogy te nem lehetsz mindenkinek a legjobb barátja, így a filmet se lesz mindenkinek a legjobb barátja. De van 10-15 ember, akinek tetszik, az ugye nagy számok törvénye, minél jobban növekszik, annál több lesz az a 10-15 ember. És ez a fontos, hogy légy önazonos a filmjeiddel. Ez talán még egy nagyon fontos pontja. Meg hogy mindig fejlődnek ezek a filmek. Mindig van bennük valami jó, amiből aztán még jobb lesz, az még jobb lesz, még jobb lesz, még jobb lesz, és igazából szerintem nincs olyan, hogy egyszer azt mondjuk a filmről, hogy na ez a tökéletes, ez a leges legjobb. Ezt akár már csak az ilyen listákon is látszik, hogy nincsen, vagy bocsánat, egy közel 10/10-es film van, de hogy az ritka. Általában 9,6, 9,7, 9,2, 8,3, tehát itt nincsenek ilyen fix számok, mert ember másképp nézi azt a filmet, minden ember másképp szólítja meg az a filmőt, másképp rezeg, rezdül rá, és ezért nagyon fontos ez a része, hogy mindig folyamatosan megújulunk, amikor filmet készítünk. Persze figyelve a múltbeli, úgymond technikai hibákra vagy kiavítandókra.
Egyet értek el bele, és nekem a személyiségemből is fakad az, hogy én nagyon szeretek szöszölni. Szóval akárhányszor megnézem, mindig valamit látok benne, amit kiavítanék, vagy másképp csinálnék most már, de én jelen pillanatban úgy szeretem ezt a filmemet, amit majd látható lesz, ahogy van. Önmagában a kis hibáival, a kis formai tökéletlenségeikkel, mert ez az én filmem, és igenis igaza van abban Ábelnek, hogy nem felelhetünk meg mindenkinek, és fontos az, hogy megtartsunk magunkból valamit a filmünkben, mert az az én alkotásom, azt én készítettem, az én vízióim vannak leginkább benne, és valójában ez is egy tanulási folyamat, szóval minél jobban és minél többet tudok valamiről, annál jobb és annál izgalmasabb csinálni filmet, fotót, bármit. Szóval ez a titka, hogy ne féljünk hibázni, és ne akarjunk mindenkinek megfelelni, viszont magunknak tudjunk megfelelni olyan értelemben, hogy igenis büszkék vagyunk arra, amit letettünk.
Mekkora eredmény, hogy a filmeitek ott lesznek a First Take-en, ahol megnézhetik őket az emberek, vagy alkalomattán mekkora stresszfaktort jelent ez?
Én izgulok, mivel hogy kíváncsi vagyok nagyon az emberek véleményére, meg kíváncsi vagyok arra, hogy mit vált ki az emberekből. Szóval nekem ez inkább egy ilyen stresszfaktor, mint jó, ilyen meleg érzet. És kíváncsi vagyok arra, hogy miután lemegy a film, milyen beszélgetéseket indít el az emberekben. Lényegében ezért is akartam annyira ezt megcsinálni. Szóval nekem ez inkább stressz egy picit, mint izgalom és mint boldogság.
Én személy szerint nem izgulok, mármint ilyen értelemben nem izgulok, mert én mindig úgy vagyok vele, hogy szeretem azt, hogy utána vége van a filmnek, lement. És mondjuk valaki odajön és mond azt, hogy amúgy nagyon tetszett az a rész, vagy nagyon nem tetszett az a rész, és nem az van, hogy hogy azt mondja, hogy rossz volt, jó volt, hanem mondjuk mond valami pluszot hozzá. Azt mondja, hogy igen, ez nekem ma is adott valamit, vagy igen, nekem az nem adott annyit, mert nekem ezek a dolgok nem tetszenek. Mert ez azt jelenti, hogy már gondolkozott rajta az ember. Ez azt jelenti, hogy valahol már megérintettem, ha nem tetszett, ha tetszett. Ha el tudod csak gondolkozni rajta, mert akkor ha meg tudod fogalmazni tényleg egy jó dolgot belőle. Én ezt nagyon vagánynak tartom, vagy mindig nagyon várom, lehet kicsit mazoista vagyok, hogy várom azt, hogy súlykoljanak, hogy mondják majd el, mit tartanak rossznak vagy jónak, de nekem ezek a visszajelzések fontosak abból a szempontból, hogy amit én gondolok a világról, vagy amerre én formálom ezekkel a történetekkel, vagy ezek a történetek, ahogy formálják a világomat, hogy ezek hogy jutnak el az emberekhez. Hogy jó az a megfogalmazási mód, vagy még kell rajta csiszolni, még finomítani. Szóval én ilyen szempontból ezért nem izgulok, inkább azért izgulok, hogy mi lesz a következő projekt. Na azért izgulok, az úgy bennem van.
Legyen akkor ez az Árszó Csegzi Andrea Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média szak frissen végzett hallgatója, és Hendo Mahidi Ábel, az említett szak másodéves hallgatója. Köszönöm, hogy itt voltatok a digitális világban, és válaszoltatok a kérdésekre.
Mi is
nagyon szépen köszönjük.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.